Reggeli Gyors, a Klubrádió reggeli műsora minden hétköznap 6 órától.
Fülorgégész, tehát szakorvos, ezen kívül egészségpolitikus, szakértő, az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet munkatársa. Az egészségügy mellett a fotózás szerelmese, mert úgy érzi, hogy a kamera egy kihelyezett érzékszerv, a világ megismerésének egyik eszköze. Mellesleg bármely helyzetben, bármely napszakban, bármely étellel képes lehenni a nyakkendőjét. Lési János ma mégis a közegészségügy problémáiról szeretné faggatni vendégét, Kincses Gyulát.
Valóban Kincses Gyula vendégem, fotózásról is beszélhetünk majd persze. Jó reggelt kívánok! És ezért azt talán hozzátartozik a karrierjéhez, nem is a politikai karrierjéhez, lehet azt mondani, hogy 90 és 94 között országgyűlési képviselő volt, MDF színekben, de hát aztán az Orbán kormánytól kezdve a Medgyessy és a Gyurcsány kormányon át többen viselt jelentős tisztségeket, még végén felé még egészségügyi államtitkár is volt, tehát ezt kevesen tudták megcsinálni, ezt a trükköt, hogy itt is, ott is megfeleltek.
A szakpolitikusság, mint műfaj nem elég népszerű Magyarországon. Tehát valaki vagy politikus, vagy szakember, de ezt a dolgot, hogy valaki szakpolitikával foglalkozik, ezt viszonylag kevesen csinálja.
Hogy ért mondjuk az egészségügyi rendszerek tervezéséhez, szervezéséhez?
Igen.
Hát bár ebbe is van ideológiai, nem, hogy azt mondjuk, hogy egy biztosító, hogy több biztosító, hogy mindenkinek mindent ingyen adunk, hogy fizessen, hogy ne fizessen, hogy a gazdagok jobbat kapja. Szóval azért ez is nem független az ideológiától.
Tehát a szakpolitika az a politikának része. Én ezért mondtam azt, hogy én szakpolitikus vagyok, ami annyit jelent, hogy nem általában politikai ügyekben exponáltam magam, már csak azért is, mert azt gondoltam, hogy a szakpolitika vagy szakmapolitika önmagában gerjeszt annyi konfliktust, hogy nem fontos ezt terhelni egyéb nagy politikai problémákkal.
Nézzünk egy konkrét példát. Ugye ideális körülmények között az ember azt gondolná, hogy mondjuk abortusz tablettát be lehet-e Magyarországon vezetni vagy sem, az egy szakmai kérdés, ez egy orvosilag ez egy vállalható dolog, vagy nem vállalható, és akkor tényleg döntsék el azok, akik ehhez értenek. De hát azt mondja, egy jó ideje látjuk, hogy ez a parlamenti vitában is szerepelt. Tegnap egy kereszténydemokrata politikus, sőt, lehet, hogy rögtön kettő is előhozta ezt a dolgot, Nagy Kálmán, ha jól mondom a nevét, és Harag Péter, aki nem tudom, hogy mennyit érte ez a kérdéshez, de hát ugye mind a ketten azt mondták, hogy a KDNP és politikusok, hogy a KDNP világnézeti okokból ellenzi az abortusz tablettát, tehát viszlát.
Annyi a probléma, hogy Nagy Kálmán kollégám, mert Nagy Kálmán professzor úr szintén orvos és aktív orvos, ő szakmai érveket is belekevert. Most én azt gondolom, hogy Nagy Kálmán és köztem két hasonló pont van. Egyrészt egyikünk sem nőgyógyász, másrészt egyikünk sem nő.
Tehát ezt így ránézésre meg tudom erősíteni. Tehát ez a szakállás sokat segít az elhatárolásban.
Köszönöm. Ezt azért hangsúlyoztam ki, mert azt megértem, ha a kereszténydemokrata néppárt általában abortusz ellenes, és ezért minden olyan technológiai bővítést, amitől azt gondolja, hogy az abortusz lehetősége az könnyebbedik, ezt ellenez. Ez egy ideológiai alapvetés, és ez Harag Péter szájából teljesen korrekt. Ugyanakkor azt mondani, hogy ez a nőknek sokkal rosszabb, hogy nem kell megoperálni őket, nem kell kaparni őket, nem kell műtétet végezni, hanem egy bizonyítottan veszélytelenebb eszközzel is ez a probléma megoldható. Ráadásul, ha a KDNP nem ideológiai, tehát nem a vallás erkölcsi, hanem a nemzet gyarapítási, vagy szaporítási, vagy hogy fogalmazzam.
Hogy több gyerek szülessen
meg. Ha ebből az aspektusból közelítek, akkor a KDNP-nek követelnie kellene az abortusz tabletta bevezetését, mert egyértelmű az a orvosi tény, hogy kevésbé kockáztatja a következő terhesség kiviselhetőségét, mint a hagyományos abortusz.
Abortusza van, akkor az kockáztatja, hogy később ki tud-e hordani egy újabb terhességet,
míg
az abortusz
szülés, stb.
Az abortusz tabletának ilyen orvosi, ilyen egészségügyi mellékhatása
vagy kevesebb. Így van. Igen. Tehát azért mondom, hogy ilyen szempontból még akár ez a KDNP által egy támogatandó ügy lehetne.
Biztos, hogy úgy gondolkoznak, amennyire próbálok egy KDNP-s fejével gondolkozni, hogyha könnyebben elérhető például egy ilyen dolog, akkor többen próbálkoznak vele. Tehát hogy van-e a népességnek egy olyan szelete, aki azt mondja, hogy hát hagyományos abortusz már nem vállalok, akkor inkább megszülöm a gyereket, ám de van egy ilyen módszer, akkor mégis elvetettem. És hogyha ez elég nagy szám, akkor ez darabszámban
bármilyen szintus is válja őket, mert egyébként, számít. Ha kriminális lehetőségeket elvetem, akkor az általam ismert szabályozási, engedélyezési dokumentumok alapján maga az engedélyezés ugyanolyan procedúra a tabletta esetében, mint a műtét esetében. Tehát nem arról van szó, hogy eddig egy bonyolult módon dőlt az el, hogy a műtétet végre lehet-e valakin hajtani, ugyanakkor bemegy a patikába és megveszi a tablettát, és otthon elintézi. Erről szó nincs, ugyanúgy kórházi körülmények között lenne a műtét alternatívájaként, és ugyanolyan engedélyezési rendszer szerint.
Most ehhez képest az egészségügyi államtitkár azt válaszolta tegnap, ha jól értem, hogy hát ugyan regisztrálni kellett ezt a gyógyszert Magyarországon, mert ez az EU szabály, de hát ezt felejtsék is el a kuncsaftok nagyon gyorsan. Egészségügyi indokok nem hangzottak el, hanem...
Tehát ennél többet én sem tudok, ugye az általánosság az, hogyha egy gyógyszer alkalmazását engedélyezték, akkor azt a megfelelő szabályok szerint alkalmazni kell. Az egy másik kérdés, hogy a közfinanszírozás terhére alkalmazható-e, ez ebből valóban nem következik.
Tehát azt mondják, hogy ez olyan drága lesz, hogy úgyse tudod megfizetni. Tehát mennyi hagyományos
fizetre, ami olcsó. A másik, ami elvi eszköze még a államtitkárságnak, hogy az alkalmazáshoz lehet, hogy bizonyos szakmai szabályokat meg kell hozni, hogy milyen tárgyi és személyi feltételek esetén. Na de ha nem hozzák meg,
akkor nem lehet
ez a játéktér lehet még az államtitkárság kezében. De mondom, ebben nem vagyok információ birtokában, nem tudom. A dologban engem egy dolog ijesztett meg, vagy gondolkodtatott el a Nagy Kálmán képviselő úr felszólalásában, hogy ő kérte a államtitkár urat, vagy az államtitkárságot, ha jól emlékszem, hogy forduljon jogértelmezésért az Alkotmánybírósághoz.
Mi nem ez a nőgyógyászati tanácshoz?
Hogy ez hát ez nagyon fontos, hogy az Alkotmánybíróságot mondta. Ugye a dolog onnantól kezdve éles, hogy amikor az új alaptörvény vitája zajlott, akkor a egész média, hogy fogalmazzak, rácuppant arra, hogy a most nem preambulumnak hívják a...
Előszó.
Igen, szóval abba mi van benne, miért az van benne, hát historizál vagy benne, nem historizál. Jó, de ez elterelte a figyelmet a norma szövegről. És ugye már akkor is többeknek feltűnt, hogy a magzati élet kezdetét és védelmét a fogamtatástól definiálja az új alaptörvény. Na most ebben az összefüggésben, ha valaki az Alkotmánybírósághoz fordul jogértelmezésért, hogy engedélyezhető-e, nem orvosi, hiszen az Alkotmánybíróság nem tudja megmondani, hogy milyen a szövődmények száma, stb. A tablettánál, ő ugyanúgy nem nőgyógyászos, így van. Ők alkotmányjogi szempontból képesek válaszolni a kérdésre, és ők csak olyan választ adhatnak, hogy az abortusz mint olyan engedélyezhető vagy nem. Magyarul, ha a tablettával végzett terhesség megszakítást ők a magzati élet védelme miatt alkotmányellenesnek tartják, akkor ez a műtétesre is érvényes lesz, mert hogy nem lehet olyan jogértelmezést kitalálni, hogy késsel ölni tilos, bicskával szabad, vagy méreggel szabad, mert az nem fáj annyira, mint a kés, vagy ilyesmi, ölni nem szabad. Tehát innentől kezdve, ha ez Alkotmánybírósághoz kerülne, akkor egy elég érdekes helyzet állna elő, amibe könnyen benne van az, hogy az Alkotmánybíróság kimondja globálisan az abortusz tilalmát.
Na, szerintem fölkészülnek Ausztriába és Csehországba az abortusz klinikák. Még közlekedési híreket mondunk, és Kincses Gyulával utána folytatjuk a beszélgetést. www.klubradio.hu És itt van velünk a stúdióban Kincses Gyula egészségpolitikus, aki mostanában demográfiai kérdésekkel is foglalkozik. Ugye a Kritika e-havi számában jelent meg erről a kérdésről egy nagy tanulmánya, meg a hétvégén volt egy konferencia szerette Magyarországot klub szervezésében, ahol szintén arról beszélt, ami nyilván sok társadalmi gazdasági problémának az eredője Magyarországon, hogy a társadalom előregedik. Persze ebben benne van az is, hogy szerencsére tovább élnek ma már az emberek, de hát kevés gyerek születik. Beszéltünk ma arról éppen a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban, hogy egy átlagos magyar családra statisztikailag persze 1,4 gyerek jut. Ugye itt sok dolog is van, az egyik, hogy lehet-e ezen az arányon ilyen relatív egyszerű kormányzati intézkedésekkel változtatni, hogy több nyugdíjat adunk majd, vagy több óvodát építünk, vagy nem tudom, miket szoktak még, visszaveszik az anyákat a munkahelyükre, hogyha kisgyerekük van, hogy részmunkaidőben dolgozhatnak, vagy hát az embereknek eféle megfontolása az egészen másképp működik, mint pusztán csak ilyen materiális javakon. Szóval mi erre a nemzetközi tapasztalat, hogy mit lehet erről tudni?
Én azt gondolom, hogy odáig egyet tudunk érteni, hogy egész Európában különböző válságjelek vannak. Kormányok buknak, lázadások vannak, tüntetések vannak, és ezt hajlandók vagyunk pénzügyi válságként kezelni. Vannak, ahol ezt a bankok gonoszságának a számlájára, meg mindenféle tengelyek számlájára írják. Én oda jutottam némi gondolkodás után, hogy nem gazdasági válság van, hanem társadalmi válság, aminek az igazi alapja a jóléti rendszerek fenntarthatóságának kérdése, és ha nagyon leegyszerűsítem a kérdést, odáig kell eljutni, hogy az, hogy van-e jövő, az azon múlik, hogy van-e gazdaságfedezete a jövőnek, nem az, hogy milyen rendszerben van, hanem van egyáltalán működő gazdaságfedezet, az, hogy van-e gazdaságfedezet, az pedig azon múlik, hogy van-e emberfedezet, azaz demográfiai fedezet. Egész Európa előregszik, csökkenő születésszám mellett szerencsére nagyon nő az átlagos élettartam.
Hát ez a jóléti társadalomnak a sajátja, hogy tovább csak élünk, és hát valamiért a jóléti, amikor megtehetné már az ember, hogy több gyereket vállal, akkor kevesebbet vállal mindenütt.
És ráadásul a technológiai fejlődés sokkal drágábbá teszi az öregkorunkat, tehát egyszerűen ma az orvostudomány ott áll, hogy egy csomó betegséget nem tudunk meggyógyítani, de tartósan, élethosszig tudunk kezelni. Tehát a cukorbetegség a klasszikusan ilyen, ahol nem tudjuk meggyógyítani,
de inzulinnal
el lehet élni 80 évig, csak egy nagyon sokba kerül.
Szokták mondani, hogy egy átlagos emberre az élete során ráköltött egészségügyi költségünk 90% az utolsó néhány évbe megy általában.
Ez igaz, de most változik ezzel, hogy csomó olyan betegség van, ami tartós kezelést igényel, és ezzel kitolható ez az utolsó szakasz, és ezért nagyon drága. Tehát valamit ezzel a dologgal kezdeni kell, És ezért az nagyon helyes,
hát és nagyon örülök az orvosi szolgáltatásokat, nagyobb elérhetővé, olyan technológiákat kifejleszteni, hogy olcsóbbak legyenek, és már is a gazdasági részéből levettünk egy.
Ez az egyik eszköze a dolognak, de alapvetően, ha nincs generációfedezet, és ráadásul ugye van még egy perverzió, hogy a Föld globális problémája nem a népességfogyás, de hanem a népességszaporodás.
Ez lehet, hogy Európában éppen
Európában
hát fogyik a magyar, mondta egy klasszikus. Na de hát azért Ázsiában mondjuk, vagy Afrikában.
Pontosan. Tehát ez az egész európai jóléti modell fenntarthatósága, és egyáltalán Európa jövője szempontjából szerintem a legfontosabb kérdés, és én a tanulmányomnak ezért is adtam azt a címet, hogy provokatív gondolatok a demográfiai krízisről, mint a legfontosabb sorskérdésről.
Egyébként lehet, hogy hát olyan szakértőket is, hogy nem tudom, fognézni ezt az aspektusát, meg kell nézni, hogy a újabb népvándorlások kora mit jelent majd. Mert lehet azt mondani alsó-belső Kínában, hogy te pedig ott maradsz, és aki jössz, akkor nem tudom, milyen retorzikánk, de utóbb úgyse lehet ott tartani az embereket. Tehát most lehet, hogy elképzelhetetlen ma, hogy megváltoznak mondjuk a népességarányok, nemzetiségi arányok Európában, de valószínűleg nagyon elkerülni hosszabb távon ezek szerint nem lehet.
Abszolút egyetértünk, a tanulmányomnak épp ez az egyik lényege. De ha azt nézzük, ugye a kormányzat, a Nemzetgazdasági Minisztérium is közbe nyilvánosságra hozta az új baby boom, azt hiszem ezzel a címmel a dolgozatát.
Csak így szerényen.
Ami szerényen nagyon nagy előnye, hogy van. Tehát annak a papírnak a legfőbb előnye, vagy értéke, hogy létezik,
és lehet,
hogy
vitát generált.
Meg, hogy vitát generált, hát, hogy beszélünk erről a dologról. A dolgozattal nekem a legfontosabb problémám az, hogy nem elég komplex módon kezeli a kérdést. Hiszen pontosan, amit ön mondott, a demográfiai krízis kezelésénél két dologról kell beszélnünk. Az egyik, hogy hogyan lehet egyáltalán a születésszámot közép és hosszabb távon valahogy javítani, de a másik, hogy addig mi lesz. Tudnilik, a 10 évvel ezelőtt meg nem születettek, nem tudnak 5 év vagy 10 év múlva szülni, és az a dologban még a mindegy, hogy kínos vagy nehéz, hogyha feltéve és megengedve, ugye ezt nem is szokták használni, ezt a kifejezést, elindul a gyermekszám növekedés, a reprodukciós ráta, tehát a termékenységi arányszám javul Magyarországon, akkor átmenetileg az eltartottsági ráta, az a probléma, hogy hány aktív dolgozó, hány inaktív jut, ez tovább romlik. Hiszen ja, attól, hogy több gyerek
is lesz,
pontosan, tehát attól nem lesz kevesebb öreg, hogy lesz egy csomó gyerek is, az középgeneráció 15 éven belül nem tud bővülni, attól, hogy elkezdenek gyereket szülni, és ezért tovább romlik.
Nagyobb kínai kolóniát kell létrehozni.
Pontosan, tehát a dolgozatomnak épp ez a egyik lényege, vagy egyik lényeges megállapítása, hogy ahhoz, hogy ezen a helyzeten javítsunk, ugye 3 eszköz kell alkalmazni, az egyik a gyermekvállalási kervnek a javítása, a másik a tudatos és aktív migrációpolitika, mert megoldhatatlan másként a demográfiai egyensúlynak valamilyen átmeneti javítása. Bocsánat, csak akkor ez nem spontán kell.
Hogy a miniszterelnök, már a magyar miniszterelnök tett rá többször is célzást, és talán most néhány napja is, hogy hát Magyarország körül nagyon sok magyar él, Erdélyben, Szlovákiában, mit tudom én hol, hogy őket átcsalogatni, az kézenfekvő, mert nincs kulturális különbség, nincs nyelvi probléma, tehát egy csomó dolog. Egyszerűbb, még nyilván egy teljesen idegen kultúrából érkezett embercsoportot, bárkit is, sokkal nehezebb beilleszteni abba a megszokott európai langyos vízbe.
A dolgozatomban ezt a csúnya kifejezést használ, hogy a nemzeti koherenciát nem felbontó migrációpolitikáról van szó, ez nagyjából hasonló.
Erdélyben nem lesz magyar, ha itt van.
Bocsánat, de el kell dönteni, hogy Erdélyben se legyen magyar, és itt se. Vagy azt mondjuk, hogy ha ennyien vagyunk, akkor el kell dönteni, hogy mi van. A szorvány magyarságnak sajnos nincs más esélye a megmaradásra, mint a hazajövételre. Az, hogy egy tömbben levő, hogy most Kolozsvár, Nagyváraddal mi van, ezen lehet el, vagy valahol a délvidéken, ezen lehet el problémázni, de alapvetően a szorvány magyarság előtt két út áll, vagy a beolvadás kint, vagy a hazajövetel.
Nyilván rengeteg egyéni életstratégia van, meg kinek milyenek a lehetőségei, de hát fölteszem, azért az emberek többsége azért nem szorvány magyar akar lenni, vagy ilyen magyar, vagy olyan magyar, hanem egy normális életet akar élni, jó viszonyok között, jó egészségügyi ellátás mellett, jó nyugdíjat akar magának, nem tudom mi, és aztán majd a többit kiadja valahogy az életet, nyilván az abszolút nem mindegy, de nem ilyen nagyba gondolkozik, hanem nyilvánvalóan a saját életében, mert neki az a legnagyobb.
Ez így van, csak az a baj, hogy ezt kell újra gondolni. Magyarul az európai tendenciák azt mutatják, hogy felül kell vizsgálni a vágyainkat és az elképzeléseinket. Tehát egyszerűen az a fajta jóléti rendszer, az a fajta nyugdíjrendszer, ami ekkora időtartamban finanszírozza munkanélkül az életünket, nem fenntartható. Tehát ugye ezen a konferencián is elhangzott, hogy Bismarck idejében a nyugdíjkorhatár az magasabb volt, mint a születéskorhatár átlagos élettartam.
A férfiaknál ez Magyarországon sem áll olyan nagyon rosszul, ez az arány.
Hát azért ott is most már van egy közel 10 éves különbség, de ugye a kedvenc példám mindig Franciaország, ahol most megint abba a demagógiába süppednek bele, hogy vissza akarják vinni a nyugdíjkorhatárt, miközben szerencsére és örvendetesen nő a születéskor várható átlagos élettartam, de egyre nagyobb időtartamot kellene a nyugdíjból finanszírozni, ami lehetetlen. Tehát át kell az egész életünket gondolni, meg fog szűnni az a modell, ami régen volt, hogy tanultam tisztességgel, majd kiléptem az életbe, beléptem a munkahelyemre, lehetőleg 40 éven át egy munkahelyre, majd ott tettem a dolgom rendesen, és akkor elértem az 55 vagy 60 évet, és nyugdíjba mentem, és hazamentem kötögetni, hát vagy kertészkedni.
Ennek már most
teljesen vége.
Folytassuk innen a hírek után, jó? Kincses Gyula egészségpolitikus a vendégünk, bár ez már szociálpolitika, meg nyugdíjpolitika, társadalompolitika, amiről beszélünk, hogy azért mégiscsak, ha Magyarországon nem is Bismarck óta, de jó rég, úgy képzeljük a legtöbben, még az én generációm is, tehát hogy már a fiatalabbak nem azért, hogy dolgozunk egy darabig, lehet, hogy ez 55-60-65 éves korunk lesz, de utána aztán, ha nem is nagyon jól, de meg lehet élni abból a nyugdíjból, amit kapunk. És hát szerintem már most nagyon sokan meglepődnek, amikor nyugdíjba mennek, de az 5-10-10 év múlva nyugdíjba menőknél, hát ott már csak a pofára esés kifejezéssel lehet leírni, hogy hány emberrel mi fog történni, hogy nem lesz nyugdíja, mert ugye Schwarzba dolgozott, mert minimálbérem volt, mert nem tudom mi, meg hát el is fogy a pénz, meg olyan sok felé fog szóródni, mert ugye akárhogy is mondják, itt beszélgetünk hallgatóval, mondják, hogy de én egy egész életet keményen végig dolgoztam, hol van az a pénz, amit befizettem. Ez egy jogos kérdés, de nem segít azon a helyzeten, hogy mégis most csak azt lehet szétosztani, amit az éppen most dolgozók összedobnak.
Pontosan ez a kérdés, csak erkölcsileg jogos, nem közgazdaságilag.
Csak erkölcsileg
ez
jogos.
Egy nagyon fontos distinkció, hogy erkölcsileg jogos. Csak igen. Közgazdaságilag csak nem, mert az már ki lett fizetve más generációk nyugdíjára, az nem félretéve lett, tehát ugye ezért jelent problémát a nyugdíjrendszer, már mint a kettes pillérnek a felszámolása.
A magánnyugdíj.
Magánnyugdíjnak, hiszen az egy nem túl sikeres, de mégiscsak érvényes kísérlet volt arra, hogy a majd későbbi nagy államadósság terhet jelentő nyugdíjaknak a terhét eloszlatja, és egy szélesebb terítésben, tehát azt szokta mondani a szakma, hogy az implicit adósságot szétterítve teszi explicitté. Bocsánat, elnézést, hogy károkodok reggel ilyen korán, de a lényeg az, a nagy adósságot, ami majd később jön az államnak, szétteríti sok kicsi pofonná, és ezáltal talán viselhetőbbé. Ez volt a logikája a dolognak. Ezt a már megkapott pofonok hozamát elvették, az most nincs, és ettől még később valakinek helyt kellene állni.
Hát vagy kevesebb nyugdíjat kell adni.
Hát így nem helyt kellene állni, most ez nem fog menni. És ugye én mindig azt szoktam barátaimnak mondani, hogy ez nem politikai állítás. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen kormány lesz 10 év múlva, az a fajta nyugdíjrendszer, amiből a nagyjából változatlan, a munkába töltött évekhez képest nagyjából változatlan életszínvonalat fenn lehet tartani, ez biztos, hogy nem lesz. Tehát a közösségi nyugdíjnak várhatóan valamilyen alapmegélhetést a szociális védőháló biztosító funkciója.
Az, ahogy szakadni, az éjhalálhoz sok, a megélhetéshez kevés.
Reméljük, hogy ennél több egy kicsit, de mindenkinek az öngondoskodás felé kell elmozdulnia, és azért az öngondoskodás
hát, nem
csak pénzügyi.
Azt akartam
mondani, hogy az öngondoskodás nem szabad pénzügyi technikákra egyszerűsíteni, mert azért a legbiztosabb öngondoskodás mégiscsak a család, a gyerek, a kis közösségek.
Igen, bár most azért hányan történet tudunk, hogy a nagyszülők segítik a gyereküket, meg az unokáit.
Ez is a család.
Hát igen, csak a nyugdíj problémát nem
így van,
mondja
de,
meg.
De az egymásra utalás ténye az, hogy a generációk egymást tudják segíteni, és nem képes az állam ezt a problémát, nem lehet, az állam csak drágábban, rosszabbul tudja megoldani ezt a dolgot. Másrészt ugye alapprobléma az, hogy egy globalizált piacon akarunk versenyezni, olyan versenytársakkal távol kellett, ahol nincsenek szociális terhek a munkán. Tehát ha versenyképesek akarunk lenni, az az újraelosztási rátát, azaz nyugdíj, TB egy adó járulékok csökkentését igényli, ugyanakkor meg a technológiai fejlődés és a demográfiai folyamatok ennek a növekedését igényelnék. Ez az a feszültség, ami Európának a legnagyobb konfliktusa.
Azt hallom, hogy szerencsére Kínában is elkezdték bevezetni a nyugdíjrendszert.
Mondta, annyi is nekik.
Igen, mondta is valaki, hogy hát még sehol nem tartanak, alig 150-200 millió embernek van még csak nyugdíja. Igen, mások kicsit a nagyságrendek. És napok óta borzolja a kedélyeket egy javaslat, és ez fontos, hogy ez javaslat, és nem törvény, amelyet egy közgazdász házas pár, Botos Katalin és Botos József terjesztett állítólag elő.
Volt képviselőtársam, Katalin.
MDF-es képviselőtársam.
Igen.
Meg hát pénzügyi szakember, igen. Tehát őt azért lehet ismerni, mint közgazdász.
És hát Botos Jóska pedig, Botos József a TB első elnök vagy főigazgatója volt, tehát azért neki is van.
Látott már nyugdíjast.
Igen.
Megnyugdít. Hát most már sokat nyugdíjat nem fog látni, és folytatják. Hogy ugye az a javaslat lényeges, erről ma is beszéltünk, hogy ha valakinek több gyereke van, akkor nagyobb nyugdíjat kapna, míg ha kettő vagy annál kevesebb, akkor kevesebb nyugdíjat. Ugye miután kiszámoltuk az előbb, hogy 1,4 tized, mindegy, az átlagos gyermeklétszám körülbelül Magyarországon, azért ez jól érthetően egy jelentős átlagos nyugdíjcsökkentést jelentene ezzel az ügyes trükkel. Nyilván majd úgy adják be, hogy de majd így biztos több gyerek fog születni.
Én azt gondolom, hogy ez a javaslat jól jelzi azt, hogy valamit csinálni kell, tehát egy jó irányba menni akaró, alkalmatlan javaslatról van szó.
Ami a jó irány, hogy vegyük el a nyugdíjakra, csökkentsük a nyugdíjakat.
Nem, azt, hogy valamilyen érdekeltséget, valamilyen összekötést, valamilyen család ösztönző elemeket a rendszerbe hozni kell, ezzel én egyetértek.
Csak jó, de most, én a most ösztönöznek módon a gyerekre, és majd 50 évben
fizetünk. Ugye két probléma van a dologgal. Az egyik probléma az, hogy kultúrállamban ezt csak felmenő rendszerben lehetne megígérni, tehát azt mondom, hogy ez érvényes arra, aki most 20 éves, és majd, amikor ő nyugdíjba megy, tehát akkor hát 2060-tól vagy 80-tól egy hatályos ez a rendelkezés, addigra annyira más világ lesz, hogy fogalmunk sincs, hogy mi lesz akkor, tehát arra nem érdemes most törvényt hozni.
Igen.
Arra, hogy utólag büntetem azt, aki, ennek semmi értelme. Utólag nem fog gyereket csinálni, igen. 55 évesen valaki, mert hát hogy igen. Nem tudja bepótolni, igen. Tehát ez nonsens. És hát ugye a legfontosabb bajom, hogy teljesen beleillik abba a logikába, hogy a szegény legyen még szegényebb, a gazdag még gazdagabb, tudnilik nyugdíjra szüksége. Most nem a akarom-e, hogy kapjon, meg szóval nem a szándéketikáról van szó, hanem szükségletről. Mégiscsak az egyedülállónak van legnagyobb szüksége a nyugdíjra, mert hogy nincs, aki őt kipótolja, nincs, aki segítse, nincs társa például, akivel megosztik a rezsiköltség, stb. Nem tud együtt élni a gyerekeivel, és ezáltal a költségeit csökkenteni, mert nincs. És ez most nagy baj, hogy így van, de ettől még tény.
De neki a legnagyobb.
De így van. Tehát, ha ezektől az emberektől veszek el még nyugdíjat, akkor tömegeket nyomok a mély szegénységbe. Én ezért abban a dolgozatban reflektáltam erre, és azt mondtam,
az,
hogy
ami
a kritikában jelent meg, és ugye azt mondtam, hogy két megoldást tudok ebben a dologban elképzelni. Az egyik, hogy azt mondom, hogy annak, aki gyermeket nevel, járulék kedvezményt adok, mert ő a jövő fenntartásához nem pénzben, hanem természetben járul hozzá.
Hát, vagy pénzben hogy mondja, is,
pénzben, gyerek, de szóval, de nem a nyugdíjkassa felé fizetett, igen. Pénzben, most így értem a nem pénzben, mert persze, hogy a gyereknevelés pénz. Tehát ezt a költséget elismerem, ezt támogatom, de nem a másikat büntetem, hanem őt jutalmazom.
Mondjuk van adókedvezmény gyerekek után.
De nem járulék. Tehát jó, szóval azért mondom, hogy de ilyen irányú dologban lehet gondolkodni, nem pedig a gyerekesek, gyerek nélküliek nyugdíjának az elvonásában, vagy a másik lehetőség, hogy azt mondom, hogy ezeknek az embereknek előírok egy előtakarékossági kényszert. Mert azt mondom, hogy figyelj, nincs gyereked, nincs, aki eltartson, akkor neked muszáj gondoskodni magadról, mert az állam sem fog, és idézőjelbe téve kötelezem nyugdíjpénztárra.
Magányugdíjpénztárnak hívták.
Jó, de hogy nem mindenkinek, hanem ezt például azt mondom, hogy valaki eldöntheti, hogy van gyereke, és a családba teszi a pénzt, vagy félreteszi öregkorára. Tehát az, hogy ne a társadalomtól várjon mindent, ebben teljesen egyetértek, de ez a fajta megoldás, amit a Botos házaspár felvetett, ez szerintem szociálisan teljesen alkalmatlan és érzékeny.
Meg hát ugye azt is látjuk, hogy...
Az alapszándékkal egyet tudok érteni, csak a technika nagyon rossz, amit ajánlanak.
Hát ugye, akinek elviszek a nyugdíját, annak szinte mindegy, hogy ez technika vagy alapszándék, igen. Volt, az hol a pénzemért úgy érzi,
igen,
hogy,
igen,
hogy megdolgozott. Ráadásul minden ilyen javaslat, és mondta is, hogy ezek egy nagyon távoli ígéretek, ugye arra ösztönzik a szükségképpen, hát hogy mondjam, kiokosodott népet, hogy ne fizessen járulékot, adót, nem tudom mit, mert azt mondja, most levonják tőlem, aztán úgy járok, mint a magánnyugdíjpénztárral hazaviszi valaki, vagy most befizetem a nyugdíjat, az infláció, a pontrendszer, a botos házaspár, a matolcsi jobb keze, a nem tudom kicsoda, elviszi azt a pénzt. Tehát jobban járok, ha azt most megtartom magamnak, és majd lesz valami.
Általában ez baj, hogy nem beszélünk az öngondoskodás szükségéről eleget.
De miből? Hát ugye nyilván egy csomó embernek az a válasza, hogy hát öngondoskodás, de holnap mit fogunk enni, vagy a jövő héten problémával nézünk szembe. Mert azt tud öngondoskodni, aki az ilyen napi problémákon túl van.
Aha, én azt gondolom, hogy még azok a rétegek sem eléggé tudatosak ebben a tekintetben.
Hát lehet, hogy az is olyan, mint az angoljai fű, nem? Hogy 200 évig kell locsolni, hogy szép zöld legyen. Hát itt is meg kell tanulni, hogy aki megteheti, annak meg kell.
Igen, csak mi életünkről van szó, és főleg olyan gyorsan változik a világ, hogy addigra már jön a felmelegedés, mire fű jó lehetne, és akkor már az a fű nem lesz olyan.
Most várjuk a felmelegedés. Jó, erre azt mondta persze egy ilyen nyugdíj szakember, akivel egyszer beszélgettünk, hogy úgyis azt gondolja nagyon sok ember, hogyha nagyon sok ember kerül majd bajba mondjuk 10 vagy 20 év múlva, mondjuk több százezer, akkor akárki is lesz kormányon, akármi is lesz fölmelegedéssel, kínai betelepülőkkel, Erdély, nem tudom mikkel, úgysem mondhatja azt, hogy 200 ezer ember éhen hal jövő héten Magyarországon, hanem majd valamit adniuk kell ezeknek
bízunk,
az embereknek.
Ebben bízunk, de ez nem biztos, hogy igaz.
Hát nem biztos.
Tehát, hogy mondjam, békében. A béke alatt most értem a klasszikus értelemben is, meg a gazdasági értelemben véve, ez teljesen logikus ez a dolog. De én pontosan erre a veszélyre hívtam fel a figyelmet, mert ugye ez a gondolatsor bennem, amikor a magánnyugdíjpénztáras történet volt, akkor indult el, hogy nem mindegy, hogy magánnyugdíjpénztár van, vagy állam van, de az alapmondás mégiscsak az volt, hogy az igazi kérdés, hogy 20 év múlva lesz-e gazdaságfedezet. Mert ha van gazdaságfedezet, akkor Selmeci Gabi is tud nekem fizetni nyugdíjat, vagy az állam, vagy szóval az állami ígéretnek megvan a fedezete. Ha nincs gazdaságfedezet, akkor az állam se tud, de teljesen mindegy, hogy az állam nem tud nekem fizetni, vagy a kötvényeim értéktelenedtek el, amiben beletettem az előtakarékosságomat. Tehát gazdaságfedezet kell, annak meg alapfeltétele az emberfedezet, azaz a generációfedezet. Tehát ez volt az a gondolatsor, ami ezt az egész dolgozatot elindította.
Azt gondolom, hogy részben érdemes figyelni, hogy mi történik Görögországban, mert ott így felgyorsultak az események. Tehát gondolom a megtakarítások elértéktelenedése az, hogy 20-valány százalékos munkanélküliség mellett nyilván nagyon kevesen tudnak takarékoskodni rosszabb napjaikra, és a többi, az lehet, hogy kicsit előttünk mutatja, hogy mi a rossz forgatókönyv.
Igen, de láttunk rossz forgatókönyvet tőlünk pár száz kilométerre délre. Tehát az, amikor azt mondtam, hogy ezek békére szánt forgatókönyvek, akkor benne van az, hogy semmi nem garantálja a békét.
Hát igen, csak a bizonytalan a biztos. Kincses Gyula a vendégem, egészségpolitikus, mostanáig nyugdíjrendszerről beszéltünk, de beszéljünk egy kicsit, ha megengedi, az egészségügyi ellátó rendszerek helyzetéről is. Most csak egy relatív egyszerű, átláthatóság szempontjából egyszerű kérdéssel kezdjem. Ugye az ifjú kollégái, rezidensek, hát sok szempontból teljes joggal nem tartják megfelelőnek azt, hogy mennyi fizetést kapnak, ugye ahol van egyáltalán hálapénz, abból sem ők jutnak, hanem nyilván az megfelelő szakállat kell ereszteni, hogy már valaki nagyobb részt hasítson ki a hálapénzből, mert lehet, hogy ez sem elég, mert altatóorvosnak nyilván, ha Mikulás szakála van, az sem elég. És hát azt is látjuk, hogy Nyugat-Európában, meg már most is, de jövően még nagyobb orvoshiány lesz, és a magyar orvosoknak nagyon jó a nemzetközi reputációja, tehát viszonylag könnyen el tudnak menni Svédországba, Angliába, Írországba, Németországba, hát több pénzért és sokkal jobb munkakörülmények közé. Mit lehet itt tenni?
A dolog nem egyszerű, mert itt is csak valamilyen komplex, azaz több lábon álló megoldás lehet eredményes. Az egyik, és ezzel kell kezdeni, tetszik, nem tetszik, ebbe muszáj némi pénzt tenni. Tehát én
némi az mit jelent? Mert ugye itt mindig itt abban.
Milliárdot, bocsánat, szóval nem keveset jelent, de azt gondolom, hogy mégiscsak a nemzet sorsát meghatározó alapinfrastruktúráról van szó. És aki elment, azt nehezebb visszahozni, ahonnan elmentek, ott összedől valamilyen ellátás, és ezeknek az újraépítése sokkal-sokkal drágább, mint a megtartása, már mint a szétesés megelőzése.
Meg hát egy orvos kiképez, ez nem két perc.
Hát ez egy másik dolog, erről még beszélünk, de ez a lényeg, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy mikor a családnak nagy céljai vannak és takarékoskodik, akkor nagyon rosszkor jön a csőtörés.
Hát igen.
De ettől még azt meg kell oldani, és most az egészségügyben a munkaerőhelyzet az ilyen, és ha emellé egy kiszámítható ígéretet nem tesz a kormány, hogy cikluson átívelően, milyen ütemben, hogyan növekszik a bér, és ennek az első részét látványosan nem teszi oda, akkor nehéz ebben valamilyen érdemi megoldást csinálni.
De most azért gyenge ígéretek hangoltak el.
De gyenge ígéretek. Most bocsánat, tehát arra értem, hogy ezek a forrás felhasználás javításából származó ígéretek. Meg a már betervezett...
Jobban töltik el ugyanezt a pénzt.
Igen, igen. De arról pillanatnyilag én még nem tudok, de remélem, hogy csak én vagyok tájékozatlan, hogy többletpénz kerül az idén ebbe a rendszerbe.
Ugye azért az is köztudott, hogy sokkal több pénz van ebben a rendszerben, mint amennyi látszik. Ön is foglalkozott a hálapénz problémájával. Hát az tudjuk, hogy ott nagyon súlyos milliárdok zúgnak jobbra-balra el. Ha pontosan nem is tudjuk, de sejtjük, hogy egy elég korrekt összeg az.
Így van, és most a államtitkárság által szándékolt rendcsinálás és a megjelenő kiegészítő biztosítási rendszer együtt ad esélyt arra, hogy itt ebben valami rendeződés, valami tisztázódás történjen.
Mert hogy
ha az államtitkárság valóban centralizálja a várólistákat, akkor például az a mozgástér, hogy helyben befolyásolom, hogy akkor várólistával mi lesz, hogy vegyenek fel, stb. Ez csökken.
És ugye eddig az volt, hogy csípő műtét, hát két év múlva tessék érdeklődni, de ha nem tudom én mit tetszik hagyni 500 000 forintot, akkor na jó, lehet a jövő héten érdeklődni.
Én ezt nem mondtam, de valami hasonlóra céloztam. Tehát,
lehet, hogy is ezt meg fogják maradni azok a kollégái, akik ennek a haszonélvezői, hiszen eddig mindig az történt, nem?
Én azt gondolom, hogy a kollégák szeretnének tisztességes munkával tisztességes pénzt keresni, és nem félni attól, hogy egyszer csak jön egy vagyonosodási vizsgálat, vagy egyéb. Tehát ha a kiegészítő biztosításon keresztül legálisan megkeresheti azt a többletpénzt, hogy többletben operál valakit, nem a várólista megkerülésével, hanem egy másik sorban a központilag engedélyezett kontingens felett operálva a beteget. Ez nagyon fontos, hogy pénzén nem szabad előreállni más kárára, csak egy másik fizetősorba szabad átállni. De ha ilyen eszközökkel legálisan kereshetnek a kollégák, akkor ők szívesebben választják ezt, mert nem a mohóság, hanem a megélhetési kényszer viszi őket erre.
Hát illetve biztos van, akinek a mohóság van, akinek a megélhetési kényszer, meg a lehetőség, hogy
jó, minden szakmában tudom ilyen és olyan embereket mondani, de az alap dolog ez, amit mondtam, hogy a kollégák szeretnének tiszta viszonyokat.
Persze az a kérdés, hogy ugye az egy dolog, hogy azt mondjuk, hogy tiszta viszonyokat teremtünk, de ez a paciensek egy részének sem érdeke, mert az, aki eddig is megtehette, hogy megkerüli a sort, akár kapcsolatokkal, akár pénzzel, vagy a kettő ügyes kombinációjával, annak nem olyan érdeke, hogy akkor én most a sor végére beálljak, mert
nem a sor végére állok, hanem egy másik legális sorba állok át, egy rövidebb legális sorba állok át, bocsánat.
Tehát lesz rövidebb legális sor,
hogy erről beszélek, hogy akkor működik ez a dolog. Mert egyébként ugye ma mi történik? Ugye ez a klasszikus, amit szoktam mondani, hogy amikor a beteg oda megy, a doktor úr, ugye tetszik vigyázni, akkor mit vásárolt ő? Hol van fogyasztóvédelem a hálapénz mellett? Hol van valamilyen megállapodás? Én valamit, mint én áldozat, mint annak idején, ugye az áldozat bemutatás jellegű hálapénznek hívom ezt, hogy jó indulat felkeltéséről szól a dolog, nem pedig valamilyen számon kérhető szolgáltatás megvásárlásáról. És mihelyis ez becsatornázódik egy kiegészítő biztosításba, ott én fizettem rendesen, akkor elvárhatok valamit. Tehát a beteg is kap ezért a dologért több biztonságot, számon kérhetőséget, átláthatóságot, plusz mindehez vagy a egészségpénztáron, vagy az üzleti biztosításon keresztül adókedvezmény is társul.
Most arról azt föl sem merem vetni, hogy azért a több biztosítós modell minden formáját jó időre kilőtték, pedig hát lehet, hogy akkor már ezen a problémán rég.
Jó, de ezen túl vagyunk, tehát ezen most kár.
Hát csak nehéz visszacsempészni bármilyen módon, és akkor itt
évekig azt mondtuk, hogy nem. De ez nem visszacsempészése a több biztosítónak, hiszen az alapbiztonságot nem a üzleti biztosítók jelentenék. Ez az, annak a belátása, hogy a közfinanszírozásból, adóból, járulékból nem lehet igénykövetően nyújtani mindenkinek mindent. Örülünk annak, hogyha egy tisztességes, alapvető ellátási csomagot, a biztonságot, az életet, a gyógyulást lehet biztosítani, nem pedig az igényeket.
Igen, ezt szokták mondani, hogy meg kellene végre becsületesen mondani, hogy jó, hát, hogyha kitöröd a lábadat, akkor begipszelik, de azért, hogy már nem tudom, speciális tornára is járatsz, hogy könnyített gipszet kapsz hozzá, az már
nem jár. Ez el is indult ez a folyamat, csak ezt végig kellene vinni, nem csak gipszek szintjén, mert ott de nagyon fontos volt, nagyon fontos, amit mondott, mert a gipsz szintjén eljutottunk már idáig, de a szolgáltatások, orvosválasztás, intézményválasztás és a nagy kérdések tekintetében szemérmesek vagyunk, és ott nem merünk ilyen döntéseket hozni.
És hát ugye itt hát most már maradék 3 percben nincs időnk megoldani, de hogy például az alapellátásra mennyi árul, hogy a házi orvosokat, hogy hívják, most mindig elfelejtem, családorvos?
Házi orvos,
az a jó szó. Tehát, hogy a házi orvosokra mennyi hárul, és milyen lehetőséget kapnak, hogy a praxis jól működik-e, hogy a kiöregedő házi orvosokat, ami félelmetes számok vannak, hogy na aztán
van, és
ott
a praxis jog e tekintetben az én véleményem szerint konzervált egy nem fenntartható rendszert, hiszen általában Európa minden szempontból, nem csak egészségügyben, a valamilyen együttműködés felé visz, nem lehet individuálisan működni, és én nagyon régóta mondom azt, hogy a szükséges tudás már egy ember által nem birtokolható, ami egy alapellátásban szükséges.
Tehát, ez annyi fejlődött
a tudomány, hogy ezt már nem lehet mind tudni azon a szinten, ahogy elvárható egy embernek, és főleg az ehhez szükséges eszközök, műszerek egy ember által költséghatékonyan nem kihasználható. Tehát valamilyen csoportpraxis, közösségi szintek felé fog elmenni.
De akkor főtelenik a szakrendelés.
Nem, mert az már szakrendelés, de ez az alapellátásban is valamilyen közösségi modell fog terjedni együttműködésben, mert nem fenntartható egyszerűen, pontosan amit mondott, a előregedő doktorbácsik miatt az a klasszikus modell, hogy egy orvos, egy praxis, és simogatom a gyerek fejét.
Na, már néha az is nagyon jó.
Nagyon fontos, csak nem elég.
Hogy azért az látszik, mint annyi...
De bocsánat, egy példa, kint voltam unokámat nézni, vagy vele egy hétvégén, és nem volt jól a pici, elvittük Olaszországba gyerekgyógyászhoz, sima körzeti gyerekgyógyász, és olyan speciál szakorvosi vizsgálatot végzett el, amit nálunk a sima szakrendelés sem feltétlenül csinál meg, nem hogy gyermekgyógyász. Tehát azért van technológiai fejlődésre igény, de ezt nem lehet egy orvosos praxisban elvárni.
Megjöbben azt mondtam, hogy ez pénzkérdés. Tehát, hogy Magyarországon is nagyon szétnyílt az az olló, most nem akarom azt mondani, hogy mindig ezt a példát, hogy Szabolcsban, nem tudom, milyen szintű rendelők vannak, mert biztos ott is vannak fantasztikusak. De a múltkor, de csak ugye az ellátásban el kellett mennem egy körzeti orvoshoz vértvételre, majd utána egy magánklinikár kellett lennem. És lehet, hogy ugyanaz az orvos volt egyébként, vagy ugyanazt tudta az orvos, aki az egyik és a másik helyen volt, de a körülményekben akkora különbség volt, hogy még az egyik helyen azt gondoltam, hogy a fenevén csak élve jöjjek innen egyszer még ki, a másiknál meg bíztam benne, és mondom, lehet, hogy még az is lehet, hogy személyben ugyanaz az orvos.
A lényeg az, hogy nagyon egyenetlen a színvonal, hiszen tudunk olyan közkórházakat mondani, vagy egyetemet, Debreceni Egyetemen, ahol viszont nagyon jók a körülmények, de épp ez a lényeg, hogy ez egy lutri, lakcímlutri, úgy hívják ezt a szakmába, vagy hol lakok, attól függően, vagy nagyon lepukkant, vagy most nagyon jó körülmények.
Ez a viccet elsőtni, hogy azért a Rózsadombon sok minden jobb, mint a nyóckerben, bár biztos ez is ennél bonyolultabb, de ez nem csak az egészségügyi ellátás kérdés, és még Maliburról nem is beszéltünk, hogy ott állítólag se rossz.
Ott sajnos még nem voltam.
De elhisszük. Szóval lát-e, mert ezeknek mindig az látszik, hogy kell valamiféle erő vagy politikai megegyezés, hogy változzanak a dolgok. Tehát mikor, és most ilyen szempontból mindegy, hogy a legutóbbi
változó... Jó, a kényszer már megvan. Tehát ez a lényeg, hogy valóban az orvos elvándorlás olyan, valóban a pénztelenség olyan, hogy megvan, valamilyen hosszabb távú programokat kell kidolgozni az orvos megtartásra, mert különben hiába beszélünk bármilyen szerkezetváltásról, ha nincs benne ember, aki ezt működtesse.
Hát most bedumálták a rezidenseknek, hogy nekik ez így jó, majd eltelik egy kis idő, míg rájönnek, hogy esetleg, hogy mégsem.
nagyon örülök, hogy nyertünk, csak ezt arra kell felhasználni, hogy egy hosszabb távú programot felépíteni.
Úgy legyen, Kincses Gyula, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Mint rendes egészségpolitikus használtuk, és mint fotós nem is beszélgettünk.
De... A rádióban egy picit rosszabb jönnek át a képek valóban.
Nagyon művészet beszélni róla. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta. Én pedig köszönöm szépen kollégáimnak a segítséget. A mai műsor elkészítésében közreműködött Pataki Gábor, szerkesztő Tímár Ágnes, Kovács M. Veronika, Rózsa-Hegyi Gábor, Erdei Tünde, Dési Jánost hallották. Hadd szóljon a viszonthallásra.